Azért örülnek annak, hogy a Bibliában nem csak az evangéliumok vannak rögzítve, hanem az apostolok levelei is, mert abból meglátszik az, hogy Istennek a gyermekei hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan szeretik egymást, milyen lélekből szólnak, hogy lehet lélekből szólni és igazságból szólni, szeretetből és igazságból egyszerre. És a kérdés nyilván ez felteszi számunkra, hogy minket mi tart vissza? Mi küldünk-e levelet egymásnak, embertársainknak? És hogyha küldünk, akkor abban a levélben mi van? Tartalmatlan érzelgőség, vagy hízelgés, vagy törvénykezés, vagy kárhoztatás, vagy pedig igazság van benne? Szeretettel, igazság. Az Isten féltő szeretetéből. Szoktam küldeni leveleket, és van békességem, hála Istennek, arra, hogy írjak leveleket embertársaimnak, közszereplőknek, ismerősöknek, rokonoknak, családtagoknak. Hiszem, hogy az írott szónak néha nagyobb a súlya, mint a kimondott szónak, mert az írott szóban, az írott szóval lehet időzni. Mindenki a maga tempójában olvassa, megáll, és tovább olvassa, mint ahogy olvashattuk a Bibliában az apostolok leveleit, Pál apostol leveleit, János levelét, vagy Péter leveleit. Nem értettünk mindent, ezért megálltunk egy bekezdés után, és elgondolkodtunk azon, vagy fohászkodtunk, hogy értsük meg. Vagy ha úgy éreztük, hogy túl sok, akkor megálltunk, és abba hagytuk az olvasást, és másnap tovább folytattuk. Ezért van értelme a leveleknek, és noha én inkább, csúnya szóval élve a beszédre specializálódtam, több mint 6000 hangfelvétel készült mostanig, nem minthogyha ez számítana, nagy valaki azt gondolja, hogy ez a norma, nem, egyszerűen ez van, ezt tettem én, azonban teljes békességem van arra, hogy írjak levelet, ha bár nekem ez nehezebben megy, a levélírás. A beszéd sem megy túl jól, de a levélírás az még gyengébben megy. De ez engemet nem kell megállítson. Úgy írom, ahogy sikerül, ha van benne hiba, valahol elvétem a vesszőt vagy a nyelvtant, a helyesírást annyi baj legyen. Hiszem, hogy az a lélek, aki adja nekem a gondolatokat, az adja a segítséget annak, akinek címeztem a levelet. Az éjszakai álomban a húgaimat láthattam. Nem valami szívderítő volt az álom, mindazonáltal hála van bennem, mert hogyha az Úristen levette volna a gondját róluk, akkor nem adna álmokat nekem a húgaimmal. De ad álmokat, amiket megosztok velük, addig, amíg elfogadják, lehet, hogy ma holnap letiltanak, vagy nem fogják elolvasni egyszerűen, mint ha el sem küldtem volna, fogalmam sincs. Visszajelzés 0-0. Egészen pontosan volt egy olyan, nem is olyan rég, hogy ők nem haragusznak rám. Ez olyan volt, mint amikor azt mondta Jézus, hogy te Judás, te egy csókkal árulsz el engem. Mondtad volna inkább azt, hogy utálsz engem, gyűlölsz engem. A szavaim miatt. És igen, csak kényelmetlenek a szavaid, meg fájnak. Ha ezt mondtad volna, akkor elhinném azt, hogy nem haragszol rám. Ha megvallottad volna, hogy utálsz a szavaim miatt, mert a szavaim égetnek, akkor elhinném, nem vagy közömbös, de ez a felszínes, jaj, hát mi nem haragszunk rá, de semmi reakció, egy szó, te valami olyan, hogy te lesokkoltál, vagy hát ez nem így volt, vagy ezt nem értem, kélek segítsél, vagy megbánt, semmi, zéro, mint hogyha a falakkal beszélnék. Na, de hogyha az Isten megadja azt, hogy beszéljek, én beszélni fogok, addig, amíg adja, hogy beszéljek. Noha az álomban azt láttam, hogy lehet, hogy részemről az utolsó figyelmeztetés. Nem tudom, hogy ez-e az, vagy még lesz egy másik, nem tudom. Felolvasom a levelet. Meggyőződésem, hogy ez nem csak az én földi húgaimnak szól, hanem az én lelki húgaimnak, testvéreimnek is, akik hallják ezt szavakat. Álmomban mindketten egészségesek voltatok, fizikailag, testileg. Valamelyik tornateremben voltunk, ahol ti kosaraztatok. Mindkettő jeles kosarazó volt, sportolók voltak, jól kosaraztak. Úgy viselkedtetek velem és az emberekkel, hogy mindenki azt hitte, hogy hazugság minden, amit én mondtam. Tehát a viselkedésük, a hozzám való viszonyulásuk, az emberekhez való viszonyulásuk azt támasztotta alá, hogy hazugság, amit én mostanig mondhattam, amit írhattam. Ezáltal hazug lettem az ő szemükben. De nem csak én, hanem az is, aki a szavakat adta, amelyeket szólhattam. Tehát fontos ezt hangsúlyozni, hogyha én Istentől szóltam, és megaláztam magamat, és úgy szóltam, hogyha hazugság az, amit én szóltam, akkor hazugság az, aki azt adta, hogy szóljak, tehát hazuggá teszik, tesszük a mindenható Istent. Engemet nem az zavar, hogyha engemet tegyük fel az egész város, vagy az egész világ hazugnak gondol, vagy hamis profétának, mert az teljesen mindegy, hogy az emberek róla mit gondolnak. Ami nem mindegy, az az, hogy az én teremtőm, az én megváltóm róla mit gondol. Az nem mindegy. Más minden mindegy. Az, hogy haldokló, beteg lelkű és beteg testű emberek, bűnös emberek mit gondolnak, az nekem teljesen mindegy. Ami azonban fáj, az, hogy olyan emberek, akik hatalmas kegyelmet kaptak Istentől, hazuggá teszik azt, aki által én szólhattam. Azáltal, hogy hazuggá teszik a mindenható Istent, nem tudnak meggyógyulni az ő szava által. Tehát hogyan gyógyulhatnék meg én olyan szavak által, amelyekről azt hiszem, hogy hazugság, vagy pedig amelyeket én hazuggá teszek embertársaim előtt. Tudtam az álomban, hogy ez legfőképpen annak köszönhető, hogy úgy viselkedtek, mint hogyha én hazudtam volna mostanig, és az emberek úgy viszonyultak hozzá, mint egy hazug latorhoz, gonosz emberhez. Ez annak köszönhető, hogy ti hallgattatok, és olyan képet mutattatok kifelé, ami nem igaz. Tehát azáltal tesszük hazuggá Istent, hogy noha kaptunk tőle valamit, azt mi elhallgatjuk, és olyan képet mutatunk kifelé, ami nem igaz, a világ felé, ami megfelel az emberek elvárásainak. Ugye, hogy jól vagy, kedvesen, már jaj, nagyon jól. Nem hiszem, hogy ő ezt mondaná, nem kétlem végül is. De azáltal, hogy az embernek a lelkén van az, ami történt, és azt letehetné, és azt hallhatnák mások is, és azáltal mások is megszabadulhatnának, azáltal, hogy az ember ezt elrejti, és úgy tesz, mintha hát nekünk nem sok közünk van ehhez. Ő a bátyánk, sajnos így jártunk, ő lett a bátyánk, és hát olyan dolgokat mond, amihez hát így lerázzuk, lepajunk magunkról, mert semmi közünk nincsen ehhez. Tehát minden, tehát úgy jön ki, mintha a hazugság lett volna, mert ha azt mondja ő, valamelyik húgom azt mondja, vagy valaki, aki érintett, azt mondja, hogy oké, most gyűlölhetjük Attilát, mert igencsak kemény szavakat írt, vagy mondott. De én azt érzem, hogy nem alaptalan, amit mondott, és hiszem, hogy Isten helyezte a szívére, hogy ezeket elmondja. Hogyha ezt megvallották, vagy megvallanák, azáltal tudnának segíteni nem csak maguknak, hanem azoknak is, akik hasonló szituációban vannak, vagy hasonló úton járnak, aminek a végén egy nagyon kemény botrány, vagy akár betegség, vagy tragédia van, várakozik rájuk. Szóval tudtam, hogy az, hogy az emberek engemet hazugnak gondolnak, legfőképp annak köszönhető, hogy ti hallgattatok, és olyan képet mutattatok kifelé, ami nem igaz. Nagyon szomorú voltam. Azt mondtam nektek, hogy amiért ezt csináltátok, lesz még egy figyelmeztetés az Úristentől. De ez az utolsó lesz, az utolsó figyelmeztetés. Erre emlékszem ebből az álomból. Azt hiszem, ehhez nincs is, amit hozzáfűzni. A következő álomban bementem egy börtönbe, rabokat látogatni. Szerencsétlen emberek voltak, akiket megtört a bűn. Beszéltem nekik Isten országáról, és úgy fogadták, mint gyermekek. Örömükben hangosan énekeltek. Nem is rabokat láttam bennük, hanem gyermekeket, akik valóságosan megváltoztak azáltal, hogy nyomorúságukban meghallhatták Isten életre hívó szavát, és kifejezhették hangosan, megvallhatták hálájukat, nem rejtették el. Megértés. Akik börtönben vannak, tudják, hogy rabok. Tudják, hogy kegyelemre van szükségük, és hálával fogadják azt. Aki nincs börtönben, ugyanúgy rab, mint azok, akik be vannak zárva. De ő azt hiszi magáról, hogy szabad, mert azt csinálhat, amit akar. Aki nincs börtönben, ugyanúgy rab, mint azok, akik be vannak zárva. De ő azt hiszi magáról, hogy szabad, mert azt csinálhat, amit akar. Sőt, még pénze is van, amit elkölthet. Ezért nincs szüksége Isten kegyelmére, jelenlétére. Mert a többi rab, aki szintén szabadnak érzi magát, mert azt csinálhat, amit akar, elhiteti vele, hogy szabad. Tehát a rabok egymással elhitetik, hogy szabadok. Azért, mert sokan vannak a rabságban, úgy gondolják, hogy ők nem is rabok. Tehát, hogyha 8 milliárd ember börtönben van, rab, akkor kizár dolog, hogy ők rabok legyenek, hisz 8 milliárd ember, tehát nem csak én vagyok rab, 8 milliárd ember rab. Következésképp mi nem vagyunk rabok, hát mindenki ebben az állapotban van, ez a szabadság. Igaz, hogy a betegség felé menjünk, a nyomorúság felé menjünk, a halál felé menjünk, a tragédia, az öngyilkossági hajlamok felé megyünk, de szabadnak gondoljuk magunkat, van pénzünk, és az interneten azt rendelünk meg, amit akarunk. És azt nézzük meg a televízióban, a képernyőkön, amit akarunk. Pedig Isten szava szerint ebben a világban szabad csak az lehet, akinek megbocsátattak bűnei, és az emberek előtt nem kell szégyelnie azt, aki a legnagyobb árat fizette azért, hogy kijöhessen bűnei börtönéből. Itt a földön senki nem szabad emberek, itt mindenki rab. Szabad csak az lehet, ahogy mondja Helta Jenő, szabad csak az, aki lélekben szabad, az akkor is, ha koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Tehát csak az lehet szabad ezen a földön, aki lélekben szabad. Még ha börtönben is van, de lélekben szabad, mert megbocsátattak az ő bűnei, és nem kell hallgasson, nem kell szégyelje az Úr Jézus nevét, aki vére által ő megkapta a bűnei bocsánatát, hogyha megkapta. Ő a szabad. Itt nincs más szabad ember ezen a földön. Fizikailag én sem vagyok szabad. Ha csak azt veszem, hogy testben vagyok, és a testem most már nem egy 20 éves sportoló teste, hanem egy idősebb test, és vannak néha fájdalmaim is, és gyötrődéseim is. De lélekben szabad vagyok, mert megbocsátattak a bűneim, meg is láthattam azokat, gyötrődtem a bűneim miatt, és a legdrágább vérért megbocsátattak az én bűneim. Én nem kellett bűnhődjek a bűneim miatt, mert az ártatlan bűnhődött az én bűneim miatt, és azt mondta, hogy elvégeztetett. Ki van fizetve? Én azért bűnhődtem, aki bűnös volt, és aki hajlandó meglátni, hogy hogyan vétett és vét Isten ellen és embertársa ellen. Szóval én így vagyok szabad. Testben nem igazán. Korábban szabadabb voltam. Járkáltam össze-vissza a világban, mint a golyafos levegőben. De nem voltam szabad. Most nem megyek sehova. Bevek zárva be a házba. Önként zártam be magamat. Ritkán megyek ki. Akkor is lehetőleg nem akarok így nagyon szocializálódni, de mégis szabad vagyok lélekben, mert azt csinálhatom, amivel az Úristen megbíz engemet. Szóval a szabad csak az, akinek megbocsátattak a bűnei, és nem kell szégyelnie az emberek előtt azt, aki a legnagyobb árat fizette azért, hogy kijöhessen bűnei börtönéből. Bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek, a szolga pedig nem marad mindörökké a házban, életben. A fiú marad ott mindörökké a házban, az életben. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ezt mondja az Úr Jézus. Mi nem akarunk tudomást szerezni a bennünk lévő bűnről, aminek a jelentése az, hogy életlenesség. Nem akarjuk meglátni azt, hanem hagyjuk, hogy lassan, de biztosan belülről kifelé rohasszon minket. Nem akarunk tudomást szerezni a bűnről. Inkább pozitívan gondolkodunk, inkább mindent jól csinálunk a magunk módján, mint sem, hogy tudomást szerezzünk arról, hogy mi visz minket az öngyilkosság felé. A depresszió, az elmezavar és az öngyilkossági hajlam felé, mert ez történt a családomban. Tegnap előtt hajnalban azt az álmot láttam, hogy kivágják a fákat a házunk mellett. A házunk mellett kivágják a fákat. Emberek, élő fák, ugye? mozgófák, így látta a vak az embereket. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatatik, és a tűzre vettetik, ezt mondja az Úr Jézus. Az álomban azt láttam, hogy a házunk mellett lévő fákat kivágták. Ott volt a szomszéd is. Az ő erdeje volt az. Megébredtem, és leírtam röviden az álmot, és elküldtem neki. Reggel 5:30 volt. Meg sem forult a fejemben, hogy nincs lehakítva a telefonja. Ez itt megzavartam. Azt írta, ne költöges. Tegnap délután pedig az összes fát kivágták a ház mellől, a valóságban. Ennyit arról, aki adja nekem az álmokat. Tehát tegnap előtt hajnalban láttam, hogy kivágták a fákat, és tegnap délutánra az összes fa ki volt vágva a ház mellől. Nem vagyok ott az erdőn, fogalmam sincs ott, mi történik. Ezt az álmot láttam. A szomszédomat megzavartam, nem volt szándékomban megzavarni. Azt mondta, ne költöges. De ennek is fontos jelentése van, ugyanúgy, mint az álomban, a ló színének. Fel van véve, fel van téve a kiáltó szóra az a címe, hogy vörös, fehér és fekete. Érdemes meghallgatni, mi a jelentés az álomnak. Szóval kaptam az álmot tegnap előtt hajnalban, és tegnap délután az összes fa ki volt vágva. Ennyit arról, aki adja nekem az álmokat. Én nem kérek álmokat Istentől, sem veletek, sem a szomszéddal, sem a polgármesterrel, senkivel. Ezeket kérés nélkül mutatja mindenható Isten. Én megpróbálom alázattal elmondani annak, akivel kaptam az álmot, és őszintén kívánom, hogy a címzet ne vegye rossz néven, és értse meg, hogy nem gonoszságból küldtem, hanem Isten féltő szeretetéből küldtem el az álmot és a megértést. De a legtöbben azt mondják, ne költöges, ha nem is szó szerint mondják, de ez a lényege a reakciójuknak, hogy ne költöges. És számon kérnek engemet, hogy hogyan merészelek én beszélni Isten dolgairól. Nincsen sem teológiai végzettségem, pap sem vagyok, semmi. Hogyan beszélek, és erről is beszéltem egy felvételben, a címe az, hogy mikor és hogyan lettem pap. Az Úristen 2000 évvel ezelőtt is embert küldött a világra, hogy felköltse azokat, akik még felkölthetők, menthetők. De neki is azt mondták, ne költöges, csak más szavakkal. Kigunyolták, megalázták, megkínozták és megölték őt. Ő ma is emberek által szól, olyan emberek által, akiket már felébresztett, mint ahogy általatok is akarna szólni azokhoz, akiket mély álomban tart a világ. De hogy szólhatna, ha hazuggá teszitek őt a hallgatásotokkal, és azzal, hogy szégyellitek, nem keresitek azt, aki megtartotta az életeteket. Pedig sokan vannak még, akik alusznak, és akiknek veszélyben van az életük, és talán némelyek felébredhetnének. Viszont ha még azok is vissza akarnak aludni, akik kaptak már tőle ébresztőt és gyógyulást, hogyan, ki által ébredhetnének ők fel, akik még bajban vannak, akiket belülről kifelé megront, a rejtett dolgok, a titkos dolgok megrontanak, tönkreteszik az életüket. Hogyan ébredhetnének fel, hogyha emberként nem szólunk hozzuk, Isten lelke által és emberként nem szólunk hozzuk? Hogyan ébredhetnének fel? Isten könyörjön rajtunk, puhítsa fel a szívünket, és adja meg az élet szavának szeretetét, és annak örömét, hogy beszélhetünk embertársainknak az ő szabadításáról. Beszélhetünk azt jelenti, hogy Isten beszélével élhetünk. Mert aki beszél, az él. Aki hallgat, az halogat, haldoklik. Néhány napja Isten megmutatta, hogyan utasították el Laciék az ő szavát. De nem akartam elküldeni neked, hogy ne zavarjalak az alvásban. Látod, én is milyen hitvány vagyok. Te szégyelled azt, aki megtartotta az életet, és kegyelmet adott neked, és a családodnak? Hányszor döntöttél úgy, hogy inkább hallgatsz, mintsem, hogy megsértsd azokat, akik ragaszkodnak hazugságaikhoz és bűneikhez, amelyek őket is olyan fájdalomba vihetik, mint téged? Mi rosszat tett ő veled, hogy szégyelned kell az ő szavát, amely által békességet nyertél, amikor még a pszichiátriai szerek sem segítettek? Tehát volt olyan, megvallotta, hogy nem segítenek, a pszichiáterek jön vissza, a depresszió, meg minden. Olvasta a Bibliát, és Isten adta neki a békességet. Félsz, hogy valamit elveszítesz? Ha felvállalod őt, ahogy ő is felvállal téged, valahányszor bajba kerültél? Mit veszíthetsz azáltal, hogy beszélsz? Van-e valami olyan kincset, amit amúgy is nem veszítenél el? És mit nyerhetsz azáltal, hogy beszélsz? Mit értettél meg mostanig? Elmondtad valakinek? Vagy hagytad, hogy valaki mondja el neked azt, amit már egymilliószor hallottál, és ami odavisz, ahova senki sem akar menni? Elmondtad valakinek azt, amit kaptál Istentől, amit ő tett veled, tesz veled? Elmondod, vagy inkább neked mondják el azt, amit már egymilliószor hallottál, a fölösleges dolgokat, és ami odavisz, ahova senki sem akar menni. Akikkel beszélgetsz, vagy akik a társaságodat keresik, azoknak felmered-e tenni azt a kérdést, hogy miért szégyeljük Istent? És ha Isten maga az élet, mit szégyellünk mi valójában? És miért csodálkozunk, hogy arra tart az életünk, amerre tart? Emlékszel még, milyen nagy hívvel tudtál beszélni másoknak a saját véleményedről, meggyőződésedről? Tudsz-e ugyanolyan hívvel beszélni annak véleményéről, aki megmentett onnan, ahova a saját véleményed és az emberek véleménye vitt téged? A húgom ilyen volt. Nagyon nagy hívvel tudott beszélni a saját véleményéről, meg a meggyőződéseiről, a tapasztalatairól. Nem tudom, hogy tud-e olyan hívvel beszélni arról, aki őt megmentette a halál küszöbéről, mert onnét mentette meg a halál küszöbéről. Mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, amikor eljő az ő atya dicsőségében, a szent angyalokkal. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. Melyik vagy te, aki szégyelli őt, vagy aki örömmel, jókedvel és békességgel vallást tesz róla az emberek előtt? Amikor a nővéred visszajött az erdőből, a kórház előtt, mint gyermek, ujjongva mondtad, hogy Isten él, mert miután az emberek lemondtak róla, 7 nap után Isten visszahozta őt a biztos halál küszöbéről. Ez történt. Nem emberek találták meg, hanem Isten visszahozta őt a biztos halál küszöbéről. És a másik húgom ujjongott a kórház előtt, hogy Isten él, amikor látta a mentőben az ő testvérét, hogy ő él, azt mondta, hogy Isten él, hangosan. Te mit kezdtél azóta azzal a meggyőződéssel, hogy Isten él? Tudsz-e annyira örülni az emberek előtt annak, hogy Isten él, mert megtartotta az életedet, és a testvéredet is visszahozta a biztos halál küszöbéről? Vagy hagyod szépen lassan kialudni ezt az örömöt azáltal, hogy az emberek előtt szégyelled azt, aki megmentett, és inkább nekik akarsz kedvezni, mint annak, aki nem azt adta sem nekem, sem nektek, amit megérdemeltünk volna, hanem azt, amire szükségünk volt, a gyógyulást és az életet. A szomszéd esetében talált az álom, és sok más esetben is. Lehet, hogy a ti esetetekben nem talált, és nem igaz, hogy szigyelitek azt, aki nekünk az életet adta, és a veszélyben megtartotta. Vagy netán azt hiszed, a pszichiátriai szerek gyógyítottak meg, talán már nem is igaz, hogy a szerek szerése közben is visszajöttek a rossz érzések, és csak akkor múltak el, amikor a Bibliát olvastad és imádkoztál. Szégyen erről beszélni másoknak? Szégyen elmondani, hol találtál békességet? Elfogadjuk az ajándékot, de szégyeljük az ajándékozót? Hogy juthattunk ide? Tegyük fel, igazatok van abban, hogy nem Isten által szólok, vagy pedig nem megfelelőképpen beszélek. Ha ez így van, akkor kerestetek-e valaki mást, aki Isten szaváról beszél nektek, hogy az tisztítsa a lelketeket? Meghallgattam a múltkor a Gyerői Baptista gyülekezet pásztorának néhány rövid beszédét, és szívből örültem, hogy Isten használja őt. Akár oda is elmertetek volna, hogy halljatok annak szaváról, aki megtartotta az életeteket, ha már nem tetszik, amit én mondhatok. túlságosan ciki lenne-e oda menni és hallgatni azt, amit ő mond? Vagy akár olyan embereket is megkereshettetek volna, akikről tudjátok, hogy Isten milyen csodákat tett az ő életükben? Hogyan formálta át az életüket vallás nélkül? Vagy őt személyesen keresitek-e? Ha igen, ő mondja-e nektek, hogy a hit magánügy. Nem fontos arról beszélni. Elég, ha a halott dolgokról beszélünk, amelyeket az internetről megrendelünk, és minden nap megtapogatunk. Mert ha Isten mondja azt, hogy a hit magánügy, és arról nem kell beszélni, akkor az az Isten a hazug, akit én megismertem, akiről bizonságot tesz a Szentírás, és aki a csodákat tette azokkal az emberekkel, akik hallgatták szavaimat. Vagy netán arra gondoltok, hogy miattam nem kerestek az igazságot, mert nem tetszett az, ahogy én beszéltem, a tragédia okáról, aminek következtében szinte elvesztettétek az életeteket? Tegyük fel, most még elhisztek, hogy miattam nem kell nektek Isten életet adó szava. Miattam kell szidjeitek azt, aki megmentette az életeteket. És lehet, hogy még másokat is meg tudtok győzni arról, hogy hazugság volt, amiről írtam és beszéltem nektek. De vajon ő is el fogja hinni, hogy nektek miattam nem kellett az ő életet adó és életet megtartó szava? A tragédia előtt az Úristen neked álomban azt mutatta, hogy egy olyan házaspárral beszéltek, akik a Biblia fontosságáról tesznek bizonságot nektek. Az már nem aktuális? Nem fontos olyan társaságot keresni, ahol az élet szavát lehet hallani? A vesztelem elmúlt, és már-már teljesen elhisztek, hogy az emberi megoldások segítségével gyógyultál meg? Következésképp, amit Isten mutatott a tragédia előtt neked személyesen, az már nem aktuális? Nem kell beszélni erről ilyen emberekkel? Nyugodtan vissza lehet menni a régibe, és mindent előről lehet kezdeni, ami oda vitt, ahova tavaly februárban jutottatok. Továbbra is lehet bízni az emberi jóságban, az emberi képmutató szeretetben és az emberi megoldásokban? Vajon hány lélek menekülne meg, ha Isten megengedné, hogy mindenki meggyógyuljon az emberi megoldásokkal, széles ívben kikerülve a betegség okával, a bűnökkel való szembesülést és az igazságot? Ki gyógyulhatna meg, ha Isten megengedné, hogy pikpak emberi megoldásokkal, pirulákkal meggyógyuljon mindenki, és nem kéne senki sem szembesüljön a betegség okával, a bűnökkel és az igazsággal? Igazatok van, Isten nem így beszél. A szelidekkel, az alázatosokkal, az őt szeretőkkel, a gyermetek szívűekkel nem beszél így. Akik úgy fogadják az ő életet adó szavát, mint gyermek, azokkal ő úgy beszél, mint gyermek. Azonban vannak, akikhez keményen szól. Vannak, akikhez kemény beszédek, fájdalom, betegség és nyomorúság által szól, hogy meglássák, hova vezeti őket a kemény szívűségük, és hogy valamiképp megmentse őket. Hozzám is szólt már mindenféleképpen. Szólt kedvesen, lágyan, szeriden, és szólt hangosan, durván, keményen. És erről nektek is tudomástok van. Vajon mitől függ, hogy mi módon szól hozzánk Isten? Tudjuk jól, hogy senki sem szereti a durva beszédet. De mi durvább? Ezek a kiozanító szavak, vagy pedig az elmezavar, a depresszió, a pánikroham, ami az önpusztításba visz? Eszembe jut az, amit álomban mutattál a telefon képernyőjén, hogy mi történt azokkal az emberekkel, akik ki akarták oltani a tüzet. Az álomban azt láthattam, hogy egy épületben tűz égett, és bementek ilyen önkéntes tűzoltók, hogy oltsák a tüzet. És bent valami elrobbant, és szacskába szakadt az ő testük. Brutális álom volt ez. És jelentése pedig az volt, amit elmondhattam akkor is, hogy sokan azon mesterkednek folyamatosan, hogy az igazság tüzét, a szembesülés tüzét kioltsák. Emberi jósággal, emberi szeretettel, emberi megoldásokkal. És azáltal, akiben az igazság tüze fellobbanna, kialudjon a tűz. A kérdés az, hogy meg kell-e várni, hogy az önkéntes tűzoltók elvesszenek, vagy inkább kérjük, hogy az Úristen lobbantsa fel bennünk az igazság tüzét. Hogy az önkéntes tűzoltóknak meg se forduljon a fejükben, hogy ki akarják oltani azt, sőt, inkább ők is megmeneküljenek azáltal. Ha még a történtek után is gyarló, beteg és bűnös emberek szavának akarunk kedvezni, és Teremtőnk szavát szégyeljük, mit javaslunk neki, Istennek? Hogyan szóljon hozzánk, hogy valamiképp megóvjon a nyomorúságtól és a romlástól? Jézus egyszerre 10 leprást gyógyított meg a leprából. Ezek közül 9 visszament abba az életvitelbe, ami a leprát okozta, és csak egy adott hálát hangosan a mindenható Istennek, az ő kegyelméért és szabadításáért. Csak egy ment vissza Jézushoz, hogy megismerje azt, aki kimentette őt a leprából, az élve rothadásból. Kívánom, hogy legyetek ti az egy, és ne a 9, akinek csak azért kellett az egészség, hogy visszamenjenek abba az életvitelbe, ami a leprát okozta. Ezt nem az amerikai filmek Jézusa mondja, hanem az, aki engedelmességével, az atyával szembeni hűségével legyőzte a halált. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti uratok. Azt pedig jegyezétek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál, hogy eledelt ad az ő embertársainak. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatársait verni kezdeni, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene, megjő annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás. Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbe sugva hallotok, a háztetőkről híressétek. Ezt mondja az Úr Jézus a hitvallásról, és nem pedig az, hogy a hit magánügy. És aki ezt nem cselekszi, akinek szégyelnie kell azt, amit Isten tett érte, és aki képes belefolyni a világi dumákba, a halott dolgokról való beszédekbe, és azáltal visszamenni a leprába, ahonnan Isten őt kimentette, és megmentette, hogy ne vesszen el, az ember nincs ahogy megtarthassa a békességét és az életét. Sajnos ezt látottam álomban, a húgaimról. Leírtam, elmondtam, elküldtem, felmondtam. Ha ők nem is, remélem valaki más meghallja, megszívleli ezeket a szavakat. Ha őket nem érdekli, háta, bár valaki más, aki hallja e beszédeket, megszívleli azt, hogy Isten nem azért ment meg minket, hogy visszamenjünk a leprába, vissza a képmutatásba, vissza a halott dolgokról való beszédekbe, a hiába valóságba, hanem arra hív, hogy ismerjük meg az ő szavát. A földi lét arról szól, hogy ismerjük meg, és tudjunk megtérni minden hazugságból, minden bűnből, és tudjunk visszamenni hozzá. Legyen békességünk az ő jelenlétében, az ő szava által, és azáltal, hogy mi is beszélünk és szólunk embertársainknak arról, hogy mit tesz a mindenható Isten azokra, akik hozzáfordulnak. De hogyha szégyelnünk kell, hogy ő mit tett velünk, akkor azt jelenti, hogy mi sem vagyunk méltók arra, hogy éljünk. Isten könyörül rajtunk. Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!